Márk evangéliumából, Márk evangéliumának 12. fejezetéből fogom olvasni, 28-tól 40. versig. Ekkor odament az írástudók közül egy, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle: melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt: a legfőbb ez: hagyjad Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: szeresd fel a barátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat. Az írástudó ezt mondta neki: jól van, mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más, és ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Jézus pedig, amikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki: nem vagy messze az Isten országától, és többé senki sem merte őt megkérdezni. Amikor Jézus a templomban tanított, ezt a kérdést vetette fel: hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Krisztus a Dávid fia? Maga Dávid mondta ezt a Szentlélek által: így szól az Úr az én Uramhoz: ülj a jobb kezem felől, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet. Ha tehát maga Dávid mondja őt urának, akkor hogyan lehet a fia? A nagy sokaság szívesen hallgatta őt. Tanítás közben így szólt Jézus: őrizkedjetek az írástudóktól, akik szeretnek hosszú köntösben járni, és szeretik, ha köszöntik őket a tereken, szeretnek a főhelyeken ülni, a zsinagógákban és az asztalfőn a lakomákon. Felemértik az özvegyek házát, és színlelésből hosszan imádkoznak, ezekre vár a legsúlyosabb ítélet.
Mielőtt foglalkozunk az igé szakaszal, amit felolvastunk a Márk evangéliumból, szeretnék nézni egy igét a Pál második levele Timoteusnak, a második rész, a 15. vers. Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem val szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéit. Ebben az igében látjuk azt, hogy milyen fontos, hogy mindjárt tudunk egy olyan munkás lenni, aki törekszik, aki szorgalmasan dolgozik azon, hogy ő tud helyesen értelmezni az igét. És azért hozom fel ezt itt most, mert látom ebben az ige szakaszban, amivel foglalkozunk ma a Márk 12-ben, hogy milyen fontos, hogy mi tudunk jól ismerni az igét. Jézus újból és újból ebben az ige szakaszban idéz különböző ószövetségi igéket. És az a kérdés, hogy mi tudunk-e megérteni ezeket az igéket. Mi tudunk-e helyesen értelmezni? És én azt látom, hogy ez egy nagy veszély az egyházban, hogy mi nem adjunk a megfelelő tisztelet az Isten igényének. Valahogyan mi úgy döntünk, hogy én fogok felubírálni az Isten igéje előtt, én fogok dönteni, hogy mit mond az ige. Ami tetszik nekem, ahogyan én értelmezem, az a jó. Ha visszamenjünk a reformációra, azt látjunk, hogy ez volt az egyik fő célja a reformációban, hogy az egyik az, hogy mindenki kaphatja a Biblia a saját nyelven, de a másik az, hogy nem hogy csak kaphatunk a Biblia a saját nyelven, hanem az, hogy van lehetőségünk egyénileg értelmezni az igét. De én azt mondom, hogy itt van egy veszély. És a reformátorok is láttak ezt a veszélyt. Nem csak a reformátorok láttak ezt a veszélyt, hanem az akkori katolikus egyház. És a katolikus egyház arra a pontra ment, hogy nem szabad a gyülekezeti tagoknak egyénileg értelmezni az igét, mert ha az történik, akkor esetleg valamit rosszat mond. És akkor ők azt mondanak, hogy csak az egyháznak van joga mondani, hogy mit jelent egy ige. És az egyház mondja mindig, hogy hogyan kell értelmezni egy igét. Akkor mi a helyes? Mert mi látjuk, hogy van az a veszély, hogy mi nem helyesen értelmezünk egy igét. És ha mi nem helyesen értelmezünk egy igét, akkor lehetetlen helyesen alkalmazni azt az igét a mi életünkben. Először kell törekedni arra, hogy mi helyesen értelmezünk az igét. Mondom egy idézet, ami az Arthur Sproul egyik könyvéből, ő azt mondja, hogy ő túl gyakran hallja a következőt. Valaki ezt mond. Ez a te értelmezésed. És ez számodra nagyszerű. Nem értek egyet vele. De az én értelmezésem egyaránt érvényes. Bár értelmezéseink elterült és ellentétesek, mind a kettő igaz lehet. Bármi, ami tetszik neked, igaz a te számodra. És bármi, ami tetszik nekem, igaz az én számomra. Ez nem igaz. Mi nem tudunk mondani azt, hogy van két értelmezés egy igének. És ha az jó neked, az rendben, ha az jó neked, az rendben, nekem egy harmadik módon látom, ez is rendben. Nem. A Biblia tanulmányozás feladatunk dönteni mi az egyetlen helyes értelmezés egy igének. És azért a reformátorok azt mondták, hogy nem elég, csak olvasni az igét. Hanem szükség van arra, hogy legyen olyan alapvető elveket, amit alkalmazunk a Biblia értelmezésben. És én három olyan elvet szeretnék kiemelni ma, és hoztam valamit, amit szeretnék mutatni ezt nektek, egy kis játék. Remélem, hogy tudok kirakni. Egy páran már játszott ezzel a játékkal. Igen, ismerjük ezt a játék. Szépen van tulajdon ezt a kis kockák, és akkor mi szép látom fogunk kihúzni egyet-egyet. És azt kell látnunk, hogy amikor csináljunk azt, mi lesz a következmény. A torony nem lesz olyan stabil. És például ezt csináljunk, amikor nem helyesen értelmezünk a Bibliát. Akkor nem lesz olyan stabil a tanítás. Például, ha mi nem tartjuk be azt az elvet, hogy az írás magyarázza az írást. Akkor azt szépen egy kis segítség. Tudom, hogy a szabályok szerint az nem szabad, de akkor így rakom fog. És még áll a koron, milyen szép. De nem olyan stabil. Azt kell látnunk, hogy a Biblia a legjobb kommentár a Bibliának. Azt jelenti, hogy amikor mi olvasunk egy igét, mindig kell értelmezni azt az igét, elsősorban az első elv az, hogy a textus szerint. Hogy mi az, amit az a textus mond. Nem szabad kiragadni egy textus a szövegből. A másik, ami tartozik ehhez, hogy az igény magyaráz az igényt, hogyha olvasom egy igényt, ami kevésbé világos, akkor keresem egy másik igényt, ami világosan beszél arról a témáról. A Biblia a legjobb kommentár. És egy harmadik gondolat ezzel, hogy a Biblia sohasem ellentétes saját magával. Soha. A Biblia, például, ha mi olvasunk a Máté evangéliumban, van olyan rész a 24-25 részben, amikor beszél az, hogy hogyan üdvözül az ember. És amikor az ember olvassa azt, egy kicsit úgy tűnik, hogy az ember üdvözül a jó cselekedet által. Akkor hogyan értelmezünk azt az igényt? Ha menjünk az Efézus 2:8-9, akkor van egy másik ige, ami teljesen világosan azt mondja, hogy az üdvösség egy ajándék Istentől, nem a jó cselekedet által. Melyik igaz? Azt kell adni, hogy a világosabb értelmezi a kevésbé világos. És akkor azt mondjuk látni azt, hogy nyilvánvaló, hogy az ember nem üdvözöl jó cselekedet által. Használom az igét, hogy magyarom az igét. A másik elv az értelmezésben, ez egy kicsit nehezebb lesz, sikerült, az, hogy az irodalmi szabályokat kell alkalmazni a Biblia értelmezésben. Vannak olyan szabályokat, amit figyelembe kell vinni, amikor értelmezünk az igét. Például az utolsó fél évben, amikor beszéltünk Jézus példázatairól, azt látunk, hogy az egyik elv, hogy egy példázatnak van egy fő mondani valója. És ha mi próbáljuk utazán belemenni a részletekbe egy példázatban, akkor nem fogunk helyesen értelmezni azt. Egy példázat az egy irodalmi forma. És kell használni azok az irodalmi szabályok, amikor értelmezünk azt. Ugyanez van a példabeszédekkel. A példabeszédekkel vannak olyan dolgok, amit figyelembe kell venni. A példabeszédek általános igazságok. Azt olvasunk a példában, általában, ha ezt csinálsz, ez lesz a következmény. És például az egyik azt mondja, hogy ha egy szülő nem használja a botot a nevelésben, akkor a gyerek nem fog megtanulni azt, amit meg kell tanulni. Ez egy általános igazság. A legtöbb helyzetben ez így van. Az nem jelenti, hogy nincs kivételek. Az nem jelenti, hogy előfordul, hogy van egy gyerek, akik soha sem fegyelmeznek, és az egy normális felnőtt lesz. De általában, ahol fegyelmeznek a gyereket, az a gyerek jobban fog túlélni. Jobban lesz kiegyensúlyozott az ő élete. Ugyanakkor azt mondja, hogy ha valaki fegyelmezi a gyereket, az nem jelenti, hogy minden helyzetben sikerrel fog járni. Ott is lesznek kivételek. De az általános igazság ott van. És én azt mondom, hogy ha valami általában igaz, úgy mondom, hogy 90% igaz, akkor én azt mondom, hogy ha én bölcs vagyok, akkor én azt az utat fogok választani, nem az az út, ahol csak 10% az esély, hogy fog sikerülni. A példabeszéd egy általános igazság. Vagy vannak olyan, amikor olvasunk az igét, és látjunk, hogy használnak egy metafora. A metafora, amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az ajtó. Vagy ő azt mondja, hogy ez az én testem. Egy metafora nem kell szó szerint értelmezni. Amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az ajtó, az nem a jelentés ott, hogy én olyan vagyok, mint az az ajtó, ami itt van a terem hátsó részen. Fából vagyok csinálva, nem. Az ajtó van egy jelkép abban, hogy ő keresztül kell bemenni a mindent. Ő az ajtó, ő az egyetlen út, egy kép. Szóval fontos, amikor használjuk az igét, hogy látjuk, hogy mi az irodalmi stílus. A harmadik dolog, ami fontos a Biblia értelmezésben, az, hogy ismerjünk a történelmi és a kulturális helyzet. Most erre az alapra ki kell húznom ezt az alsót. Mit gondoltok, fog sikerülni? Próbálok. Majd a végén. Amit látjunk ebből, ha mi nem használjunk ezeket az elveket a Biblia értelmezésben, összedől az egész. És azért szeretnék hangsúlyozni ezt most. Mert én túl gyakran látom azt, hogy valaki azt mondja, de ez az igé ezt mond nekem. Én merném mondani azt, hogy tegnap, amikor az András úton volt egy felvonulás. Én mérném mondani azt, hogy volt olyan emberek, akik kijelentettek tegnapi napon, hogy a Biblia szerint a homoszexuális életstílus az egy lehetőség a többi között. A Biblia nem mondja, hogy ez bűn, hanem az csak valami, ami igaz volt abban a kultúrában, abban az időben. Én azt mondom, hogy ha valaki ezt mond, ő téved. Ha mi menjünk a Bibliába és nézünk, mi volt igaz történelmileg, és mi volt igaz abban a kulturális helyzetben. A homoszexualitás nem volt valami, ami csak bűn volt abban a kultúrában. Nem, a Biblia végig kiabál, hogy Isten úgy teremtett minket, férfi és nő. Nem vagyunk egyformák. Ez nem valami, ami csak kulturális volt az első században. Ez nem csak valami, ami kulturális volt az Ószövetségben, de most már nem. Nem. Nekünk nincs szabadságunk úgy értelmezni az igéi, ahogyan, ami másképpen, mint ahogyan Isten írta az igét. Azok az emberek keresztül, aki írtak. A Biblia nagyon jó könyv, ha helyesen értelmezünk. De ha nem jó értelmezünk a Biblia, akkor lényegében bármit tudunk mondani a Bibliából. És azt kell látnunk, hogy abban az időben, amikor Jézus élt, ezek az emberek, a fariseusok, a szadduceusok, és az írástudók, ők így csavartak, és úgy csavartak az igét, hogy az igé mondjon azt, amit ők akartak mondani. Hogy így legyen az ő javukra. Nem volt az, hogy ők alázattal odajöttek az igéhez. És azt mondták Istennek, hogy Isten tanítsd engem. a mi feladatunk, amikor olvassuk az igét, alakítani magunkat. Most visszamenjünk a Márk evangélium a 12. rész. Látjunk, hogy ebben a fejezetben először a farizeusok oda mentek Jézushoz, és föltettek egy kérdést. Utána két héttel ezelőtt az Isten tiszteleten néztünk a 18. verstől a 27. versig, amikor a farizeusok oda mentek, és föltettek egy kérdést a feltámadásról. És most látjunk, hogy egy írástudó oda ment Jézushoz, és föltett egy kérdést. Akkor itt már kell alkalmazni az egyik szabály, hogy ismernem kell a kulturális és történelmi helyzet. Miért tette föl ezt a kérdést, hogy melyik a legfontosabb az összes parancsolat közül? Azért, mert abban az időben az emberek mentek vagy az egyik szélsőségre, vagy a másik szélsőségre. És az egyik szélsőségről az volt, hogy csináljuk minél több törvényt. És a farizeusok azt mondták, hogy a Mózes 5 könyvében volt 613 törvényt, amit be kell tartanunk. 613. Úgy volt osztva, ez a 613 törvény ugyanannyi better, mint ha mi néznünk a 10 parancsolat, és számoljuk a betterket, akkor lenne 613 better. Milyen jó volt ezek a farizeusok. Van egy törvény minden betternek. És utána mentek tovább, és azt mondták, hogy van a 613 törvény volt, van 365 törvény, ami negatív. Minden napra van egy. 365 negatív törvény. Olyan dolgok, ami nem szabad nekünk csinálni. És van 248 törvény, ami pozitív. Én nem vagyok szakember, és nem tudom, hogy hogyan tudtak kiszámolni ezt, de ezek az emberek mondták, hogy abban az időben, ahogyan ők néztek az ember testét, az ember teste 248 részből állt. Nem tudom, hogy mi az a 248 rész, nem tudtam kideríteni ezt, de ők azt mondnak, hogy a testnek van 248 rész, és akkor azt jelenti, hogy van egy pozitív parancsolat mindegyik test résznek. Egy utána azt mondom, hogy ebből a 613-ból vannak a fontosabb, és vannak a kevésbé fontos, de van 613. De volt egy másik szélsőség, akik azt mondták, hogy nagyon jó lenne, ha tudnunk összefoglalni ezt az egészet egy dióhelyben. Mi a lényeg? És azért jött ez az írástudó Jézushoz, és azt mondja, mi a lényeg? Mi a lényeg az egésznek? És akkor Jézus válaszolt neki. És Jézus azt mondta, hogy a legfontosabb ez. Halljad, Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr. És szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és teljes erődből. Jézus idejötte a Mózes 5. könyve, a 4. és az 5. vers. A zsidók nevezték ezt a két vers az Ószövetségben a séma. És a séma volt, amit ők mondtak a reggeli és az este imádságban. Úgy kezdték. Kicsit hasonló esetleg, ahogyan az iszlámok csinálnak ma. Amikor azt mondjuk, hogy csak egy az Isten, és az Isten Allah. A zsidók volt egy olyan, amikor ők kifejeztek azt, hogy van egy Isten, egyedül ő az Úr. És a zsidók fölírtak ezt az igét a házakban a falra. Volt egy olyan, amit vitték magukkal, és ez mindig náluk volt, ez az ige, leírva. Amikor olvasunk ezt, azt látjunk, hogy ő azt mondja, hogy teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Esetleg az ember próbálna, akkor nézünk mindegyik, hogy mit jelent a teljes szív, mit jelent a teljes akarat, mit jelent. Nem kell nagyon magyarázni ezt. Mert lényegében ezt mondja, hogy Isten akar téged. Nem a 75%, nem a 80%, nem a 99%. Isten akar téged teljesen. Ahol újból és újabb mondja így, teljes, teljes, teljes. Úgy kell szeretni az Urat, hogy ne legyen semmi vagy senki, aki nagyobb annál. Isten legyen mindig az első helyen az életedben. De utána Jézus folytatja, és ő azt mondja, hogy és a második ez, szeresd fel a barátodat, mint magadat. Nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat. Kérdezem valamit. Szeret magadat? Én azt mondom, hogy szerintem, ha mi bevalljunk, vagy nem valljunk be, mindenki szeret saját magát. Esetleg van olyan ember, akinek van valami probléma az önképével, vagy ilyesmit, de mégis szeret saját magad. Ahogyan te élsz, ahogyan te csinálsz, mindig vigyázol magadra. Mindig nézel azt, hogy te kapsz a legjobbat. Mi így vagyunk. Mi szeretünk magunkat. Ez nem kérdés. Ez nem volt egy kérdés Jézusnak, ő tudta, hogy ez egy egészséges emberben ő szereti magadat. Ő fog vigyázni a saját testére, ő fog vigyázni magára. De utána folytatja, hogy így kell szeretni a fele barátodat, ahogyan szeretsz magadat. Te fogsz gondoskodni saját magadról, hogy van valami az asztalon. Te fogsz gondoskodni magadról, hogy van egy olyan ruha, ami megfelel. Ismerjünk az irgalmas szamaritánus történet. Amikor itt Jézus ad egy magyarázat arról, hogy ki a fele barát. És látjunk, hogy először jönnek a rablók, és ők elvisznek valamit az embertől. Mi volt az ő hozzáállás ebben az egészben? Ők azt mondták, hogy ami a tied, az az enyém. Utána jött a pap, jött a levita, ők keroltek azt az ember, aki fekült a földön. Féltek. Ők azt mondom, hogy ők szerették saját magukat. És ők azt mondták magukban, hogy ha én adom segítséget neki, akkor én nem tudok végezni az én munkámat a templomban. Ez kárt okozna nekem, ha én megállok. Én nem állok meg. Én nem adom segítséget annak az embernek. Ez a két ember lényegében ők azt mondták, hogy ami az enyém, az az enyém. Én nem fogok zavarni a másik embert, én nem fogok csinálni semmit, ami az enyém, az marad az enyém. És én tovább megyek. És utána jön a harmadik ember, a szamaritánus. Ő nem volt a legnépszerűbb ember. Érdekes, hogy Jézus használja őr, mint a hős ebben a történetben. Ő megáll. Én tudnám képzelni, hogy nem volt a legalkalmasabb neki ott megállni. Ő valószínűleg sietett valahova. Ő megállt. A saját cuccaiból adta segítséget neki. Utána vitte őt egy vendégházba. Ott intézte a tulajdonosát, hogy fizetett, hogy ez az ember ott tudott maradni. Az irgalmas szamaritánus a következőt mondott. Ami az enyém, az a tiéd. Látjunk a három lehetőséget. Az első azt mondja, hogy ami a tiéd, az az enyém. A másik azt mondja, ami az enyém, az az enyém. Nem fogok osztani azt mással. És a fele barát azt mondja, hogy ami az enyém, az a tiéd. Ez a szeretet. Ez a szeretet. És Jézus azt mondta így, hogy az első parancsolat az, hogy kell szeretni az Urat. Teljesen. És a második az, hogy kell szeretni a fele barátodat. Érdekes, hogy az írás tudó hogyan reagált. Egészen más, mint a fariseusok és a szadduceusok, akik jöttek előtte. Ő azt mondta, hogy jó van, mester, helyesen mondtad. És utána folytatta, hogy és ha szeretjünk fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden éger és véres áldozatnál. Jézus pedig akkor látta, hogy értelmesen felelt, és azt mondta neki, nem vagy messze az Isten országától. Itt volt egy ember. Ő megértette, amit Jézus mondott. Ő azt mondja, hogy valóban a szertartás keresztül nem tudok megfelelni Istennek. Ő azt mondta, hogy ezek az áldozatokat, amit hozunk. Ha csak kóserleg hozunk, ezeket az kevés. Nem vagy messze az Isten országától. Ő azt mondta az írás tudónak, hogy sok mindent tudsz a fejeddel. Tudsz együtt érteni azzal, hogy kell szeretni az Urat. És kell szeretni a fele barátodat. De egy döntést vár tőle. És azért van a következő szakaszt ebben az igében, amikor Jézus kezd beszélni arról, hogy kicsoda a Mesiás. Mi tudjuk azt, hogy a zsidók, amikor gondolták a Mesiásról, azt mondták, hogy ő a Dávid fia. És ők azt gondolták, hogy ő olyan lesz, mint Dávid. Ő egy király lesz, aki uralkodni fog a földön. A 35. versben itt a Mark 12-ben. Hogyan mondhatjuk az írástudók, hogy a Krisztus a Dávid fia. A Krisztus más szóval lehet mondani a Mesiás, a megváltó. És ők azt mondták, hogy hogyan tudom mondani, hogy ő csak a Dávid fia. Ő nem csak egy ember. És utána Jézus mondta, hogy nézd, ha jól ismernetek az igét, A 110. Zsoltárban, az elején, Dávid a következőt mondott. Ő azt mondja, hogy ül a jobb kezemen fölül, amíg lábad alá nem vettem ellenségedet. Ellert azt mondja, így szólt az Úr az én Uramhoz. Itt Dávid kijelenti, hogy aki a Mesiás, az Úr lesz, az ő Ura lesz. Nem csak az ő fia, hanem az ő Ura lesz. Világos volt Dávidnak, hogy a Mesiás nem csak egy ember fia lesz, hanem a Mesiás a valódi Isten lesz. És azért Jézus mondja ezt itt. Beszélt a szeretetről. Beszélt a legnagyobb parancsolat. De utána beszélt a lényegről. Az, hogy kell egy Mesiás. Kell egy megváltó. A megváltó nélkül te nem tudsz szeretni Istent a teljes szívedből, és te nem tudsz szeretni a fele barátodat. Szükséged van egy megváltónak. Helyesen kell értelmezni ezt az ígét. És látni kell, hogy minden embernek szüksége van egy megváltónak. Megváltó nélkül nincs üdvösség. Megváltó nélkül nem tudunk szeretni Isten teljes szívből. Megváltó nélkül nem tudunk szeretni a fele barátokat. Föl kell tenni a kérdést magunknak. Én hol vagyok ezzel a kérdéssel? Tudok-e együtt mondani, ahogyan Józsué mondta, de én és az én háza népem az Urat szolgáljuk? Vagy tudunk mondani, ahogyan Ruth mondta az Ószövetségben, amikor ő azt mondta az anyósonak, hogy a te Istened az én Istened? Vagy tudunk úgy mondani, ahogyan az apostolok cselekedett a 16. rész, a 30. versben a börtönőr? Amikor ő föltette a kérdést, mit kell cselekednem, hogy üdvözöljön. És az volt a válasz, hogy hinni kell. Mi tudunk-e teljes mértékkel bízni az Úrban, és mondani neki, hogy legyél az én megváltó. Én remélem, hogy mi ezt teljes szívvel tudunk mondani az Úrnak. Imádkozom. Édesatyám, segíts minket látni azt, hogy mi az, amit vársz tőlünk. Nem azt vársz, hogy mi valami égő áldozatot hozunk feléd. Nem azt vársz tőlünk, hogy valami rendkívüli ruhát kell fölvenni, és eljönni egy Isten tiszteletre. Hanem azt vársz tőlünk, hogy mi bízunk benned teljes szívvel. Segíts minket, hogy tudunk félretenni bármi más, ami elcsábítana a mi szívünket tőled. és segíts minket, hogy tudunk szeretni téged teljesen. És abból a teljes szeretetből másképpen fogunk élni. Helyesen fogunk értelmezni az igét, de utána helyesen fogunk alkalmazni. Segíts minket a mi gyengeségünkben, hogy tudunk engedelmeskedni. Mert ezáltal tudunk kifejezni azt, hogy szeretünk téged. Hogy megteszünk azt, amit te kérsz tőlünk. Kérünk, segíts minket ebben. Amen.